Örülök, hogy végre láthatlak titeket. Nem sok embert ismerek közületek, de hát gondolom és remélem, hogy testvérek vagyunk. Majd a végén, hogyha tudunk kezet fogni, az még többet jelent. Nehéz ilyenkor prédikálni, mert nehogy az legyen, hogy aztán annak a következményeképpen adakozik valaki, hogy most jól prédikáltam, vagy rosszul. Azt mondja az ige, hogy ahogy előre eldöntötte a szívébe. Nagyon nagy kegyelem az számunkra, és úgy tartjuk, hogy Isten ajándéka, hogy ti belénk álltatok ebbe a szolgálatba. Itt 2007 óta vagyunk Kárpátalján, és anyagilag 20.000 forinttal kezdtük a missziót. Annyi volt kilátásba, hogy a többit majd szerezzük meg, ahogy tudjuk, és próbáljunk kampányolni, meg nem tudom milyen nagy dolgokat csinálni, hogy magunk mellé állítsunk embereket. De azt láttuk az évek alatt, most már tudom azt mondani, hogy sosem kellett ezt csinálni, hogy magunknak gyűjtsünk támogatókat, és meggyőzzünk embereket arról, hogy mellénk vagy mögénk álljanak ebbe a szolgálatba, hanem mindig Isten hangolt rá gyülekezeteket, családokat, embereket erre a szolgálatnak a támogatására. És nekem ez nagyon fontos, mert Istentől jött az elhívásunk, hogy ott legyünk, nem egyháztól, meg nem gyülekezettől, hanem Isten világos vezetése volt, és arról vagyunk meggyőződve, hogy nagyon világos lesz az is, amikor azt mondja, hogy nem, és adjuk abba, és menjünk tovább most már onnan. De még ez a pillanat nem jött el. Úgyhogy ebbe a történetbe talán egy éve ti is részt vesztek, és támogatóink vagytok. Nem tudom, hogy elmondta-e a testvérem, hogy ugye ez az összeg nőtt a 20.000 forintból, 56.000 forint lett, utána meg 96, és ott megállt, és jöttek a gyerekek, meg a misszió terület növekedett, nőttek a kiadások, imaházépítésben vagyunk, vagy felújításban, Szápszonyban és Beregszázban is, és hát szorult a hurok, hogyan tovább, mit csináljunk, ötletek, és Isten adott lehetőséget arra, hogy mesterképzésre járjunk a teológiára, úgyhogy nekünk nagyon jól fogott az ösztöndíj a misszióba. És ahogy ennek vége lett, úgy jött a gyülekezetnek a támogatása is, amit ti felajánlotok hónapról hónapra. Tehát nagyon szépen össze van hangolva, mennyei terv szerint megy ez a dolog. Mit akarok az igéből elétek hozni? Én a misszióba közönséges emberként veszek részt, bár megtörténtek ezek a hagyományos dolgok, hogy pásztori avatás, meg misszionárusi kiküldetés, meg nem tudom micsoda, lehetne itt sorolni ezeket a dolgokat. De úgy hiszem, hogy semmivel sem vagyok több vagy kevesebb, normális ember vagyok, aki ott él, feleségemmel együtt, családommal, benne vagyunk abba az életkörülményben, amiben mások is benne vannak, és hatással vagyunk a környezetünkre. Isten használja az életünket, hogy megérintsen, megszólítson embereket, változást hozzon az ottani emberekbe. Nem tudom azt mondani, hogy valami plusz mennyei erőm lenne, vagy plusz lelki ajándékom, vagy nem tudom milyen speciális elhívásom, hogy ott vagyok, vagy ott vagyunk már évek óta. Nem vagyunk se bátrabbak, se jobbak, se felkészültebbek, se őrültebbek, sem hívőbbek, sem alázatosabbak. Nem tudom ezt mondani. Csak ott vagyunk. És az Istennek úgy látom, hogy ennyi elég, hogy akkor öntse ki az áldásait arra a környezetre, amiben éppen, vagy azokkal, akikkel éppen találkozunk. A János evangéliumából olvasni két verset, és utána pedig az apostolok cselekedetei 5. részből szeretnék. Azt mondta atyám fia, hogy 40 percig, vagy tovább. De akkor rövidebb lesz a beszámoló. Jó. Tehát János evangélium a 4. rész, 20. versétől. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. És az apostolok cselekedetei 5. részénél, hogyha kinyitjuk a Bibliát, akkor meglátjuk azt, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Hogy Isten imádókat keres. Ugye a Szent Szellem kitöltetése megtörtént pünkösd napján, a gyülekezet erővel teli lesz, kimennek az utcára, elkezdik a missziót erőteljesen, és azt látjuk, hogy elég hatékonyan is végzik ezt a szolgálatot. De az 5. részben látjuk azt, hogy Isten a gyülekezetet szeretné megőrizni, hogy olyan imádók közössége legyen, akik képmutatás nélküliek, akik őszinték. Nem csak jól kell elindulni, hanem jól kell folytatni. És nagyon jó, hogy Anániás és Szafira életét megérinti az Isten kegyelme, bejönnek a gyülekezetbe, és nem mondhatjuk azt, hogy nem teltek meg lélekkel, hát ők is ott vannak, részt vesznek, kapnak, de azt látjuk, hogy valahol elsiklik, valami elromlik. Szeretnének beilleszkedni egy közösségbe, az igazi imádók közé. Szeretnének úgy tenni, mintha ők is olyanok lennének, mint a többiek. Mintha ők is mindent odaadnának. Teljes szívből szeretnek. Teljes elmével, anyagilag is mindent letesznek. És akkor kiderül, hogy nem így van. Hogy az Isten látja és érzékeli, hogy mi van a háttérbe, mi van a szívbe. És félelmetes ez a dolog, amikor gyülekezetről beszélünk, az imádók közösségéről. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az Atya imádókat keres, és az apostolok cselekedetei rámutat, hogy olyan imádókat, akik őszinték, akik nem játsszák meg magukat, akik látják, hogy csak ennyit tudunk adni, de nem játsszák meg azt, hogy mi mindent odaadtunk, mindent letettünk. Fel lehetne olvasni itt versről vers ezeket az igeverseket, de hadd olvassak csak egy mondatot. Vajon nem a tiéd volt, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Mi, akik protestáns keresztények valljuk magunkat, hívő embereknek valljuk magunkat, nem szabad elfelejtsük azt, hogy Isten őszinte imádókat keres. Igazságban. Lélekben és igazságban. És olyan fontos újra és újra úgy ott lennem az Isten népe között, hogy nem kell megjátszam magam. Nem kell többnek mutatnom magam, mint ami vagyok. Nem kell azt mutatnom, hogy én alázatosabb, lelkibb ember vagyok. A saját életemben észreveszem azt a harcot, mert a testem ilyen, hogy tetszik neki, hogyha elismerik, ha bátorítják, hogyha felemelik, kitüntetik figyelemmel, hogy van bennünk, bennem legalábbis ott van, hogy szeretném eladni magamat. Hitelesen, vagy nem hitelesen, nem tudom, de látszak valakinek. És hogyha azt mondanám, például ilyen szavakat használnék, vagy mondatokat, hogy reggel, amikor olvastam a Bibliát, meghallottam a kakas kukorékolását, és az Isten megszólított engem, ilyen mondatokat használnék. Gondolom, sokan úgy jönnének, hogy hú, ez milyen lelki ember, mert még a kakas ébredése előtt olvassa az igét, vagy ha olyasmiket mondanék, hogy ahogy jöttem az úton, a Szentlélek szólt hozzám, és hallottam azt az üzenetet, amit most nektek el kell mondanom, és olyan erőteljesen, fú, ez milyen lelki. Séta közben is beszél a lélek hozzá. De most, miközben énekeltünk, igen, hallottam valamit. És? El tudom azt úgy mondani, el tudom úgy adni, hogy én tűnjek ki dicsőségesnek, lelkinek, komolynak, eladjam magamat. Vagy úgy is el lehetne mondani, hogy az Isten dicsőjön meg. hogy az látszon, hogy Isten ma is szól, ma is beszélni akar, ma is vezetni akar, nem csak engem, és nem azokat keresi, akik kihúzzák magukat lélekben és igazságban. Nem tudom, mennyire érthető, de amit látunk Isten igéből, az az, hogy őszinték lehetünk az Isten gyülekezetébe. Nem kell elvárnunk, hogy mások felemeljenek és megdicsérjenek, de nem is kell igényt tartanunk erre. Anániás és Szafira sajnos ebbe a problémába vagy bűnbe esett. Ők azt várták, hogy majd ők is beilleszkednek azoknak a közösségébe, akik mindent odaadtak, mindent letettek. Olyannak akartak látszani, lelkinek, komolynak. Sajnos én nem vagyok olyan komoly hívő, mint amilyen lennem kéne. Nagyon sok hiányosság van még bennem. De úgy akarok ott lenni az Isten színe előtt, vagy a gyülekezetben, hogy kitárom a kezemet, és azt mondom, hogy nekem szükségem van még. Nekem kell még a kegyelemből. Bár csak azt mondanám, hogy mindent adtam, de nem tudom azt mondani, mert hazudnék, hogy mindent letettem. Mert tudom, hogy ez mindennapi harcba kerül. Hogy azt mondom, hogy teljes szívemből szeretem. De jó lenne, hogyha így lenne. Vagy hogy olyan nagy áldozatokat hoztam érte, és most már méltó vagyok az ő figyelmére. Hát nem így van. Minden kegyelem. Amikor Isten népe között vagy, és élvezed az Isten áldásait, vedd észre, hogy Isten őszinte imádókat akar, akik belátják a gyengeségeiket, belátják a bűneiket, belátják a szükségüket, belátják azt, hogy kegyelemre, áldásokra van szükségük. És hogyan tovább? Mi történik tovább? Ugye előbb a férj hazudik, utána a feleség is ugyanezt csinálja. Nem megy haza a férj. Mi a probléma? Tudják jól, megegyeztek egymás között, hogy mit fognak mondani. És Péter megint elmondja, miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összesett a lába előtt, és meghalt. Mi történik mindezek hatására, hogy nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket? Ezt akarta Isten, hogy féljenek? Tartsanak attól, hogy most ki hogy viselkedik a gyülekezetben? Úgy látjuk, hogy ez az esemény ketté választja. Úgy látjuk később, hogy a hívők, azok csatlakoznak, akik hittek az Úrban, a hitetlenek nem mernek csatlakozni. Kellett egy ilyen esemény, hogy szétválassza a képmutatást az igazi lélekben és igazságban való tanítványságtól. Mikor ezen gondolkozok, hogy vajon Isten mit cselekszik ma, hogy ezt megtegye a gyülekezetbe, hogy szétválassza az igazat a hamistól. Lépjen radikálisan? Látjuk azt, hogy a gyülekezetben ma történnek ilyen dolgok, amikor Isten elválasztja a hamisat az igaztól. Vagy elengedte, és azt mondta, hogy most már csak legyen békesség. Statisztikailag ne fogyjunk, mert hogyha minden képmutatót megölne, akkor elég kevesen lennénk. Erre megy ki a játék most? Hogy a gyülekezetek így nőjenek? Úgy látom azt, az igében úgy fogod olvasni a 12. versben, hogy az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között, mindnyájan egy akarattal voltak a Salamon csarnokában, mások nem mertek hozzájuk csatlakozni, a nép azonban magasztalta őt. Az apostolok felhatalmazást kaptak, Isten lelke dolgozott rajtuk keresztül. A gyülekezet annak ellenére, hogy így fogyott, mégis növekedett. Nem tudom, hogy ma, ha teret engedünk Isten erejének a gyülekezetben, nem félünk attól, hogy rontja majd a statisztikánkat. Ha engedjük azt, hogy Isten erőtere dolgozzon az életünkben, nem félünk attól, hogy lesznek olyan dolgok, amiket ő le fog bontani, és nem hagy tovább úgy működni, mint ahogy addig működött. Nekünk a misszióban meg kellett tanulnunk, de még nem tanultuk meg, csak tanuljuk sajnos. Hogy igenis, vannak olyan dolgok, amik csak akkor működnek, ha elengedjük őket. Lehet azon fáradozni, és csinálhatjuk mi is, azt szépen be lehet mutatni, hogy nem tudom hány gyerek van a táborban, és akkor most már ugye 79 volt a nyáron a mi gyerektáborunkban. Milyen nagy gyerekszolgálat végez a gyülekezet. És tényleg nagyon szuper. De csak egy hétig tudtuk azt csinálni. Nem tudjuk azt mondani, hogy most ezt a 79 gyereket etetni kell. Kell a támogatásra. Eladjuk a nyomort. Mondták nekünk, hogy csináljunk cigánymissziót, mert abban van pénz. Más valaki azt mondta, hogy ne magyar baptista misszióba gondolkozunk, csak baptista misszióba. Ugye ne nemzetiségi misszióba gondolkodjunk. Vannak ilyen utak, amit el lehetne indulni, sikeresnek tűnnek, de az Isten világosan meg fog állítani. Megvizsgálja a szívedet. Miért csinálod? És ezeket a lehetőségeket, jónak látszó befektetéseket engedni kell, hogy lebontsa. Akkor is, hogyha szembe mész az elvárásokkal. Ha szembe mész emberekkel. Nekünk is ezt meg kellett harcolni, de a személyes életünkben is biztos vagyok abban, hogy időbeosztás, pénzelosztás, vagy a karrierépítésben, házasságban, mindenféle, hogyha szeretnék az Isten erejének teret adni, akkor biztos vagyok benne, hogy az az erő rombolni is fog, lebontani is fog, bálványokat fog a földre borítani. Lehet, hogy feje tetejére állít értékrendet. És ez a normális. Amikor nem csak azt várjuk, hogy építs fel, Uram, hanem azt is várjuk, hogy rakj rendet az életembe. Tisztíts meg attól, aminek nincs jövője, amin nincs áldás, ami nem lehet majd gyümölcs. Amikor Isten ereje ott van a gyülekezetben, akkor ezt is várni kell, és kérni kell, hogy igen, legyenek ilyen. Anániás és Szafiráknak a kibukása. Probléma? Hát szeretnénk őket megmenteni, de itt nem mi számítunk, hanem hogy Isten milyen imádókat keres. Ő számít, ő a lényeg. És Anániás és Szafira beszélje meg vele, hogy mit akar. De el kell fogadnunk, hogy kérjük, hogy Isten ereje dolgozzon bennünk, akkor végezzen ilyen takarítást is bennünk. Vagy rakjon helyre értékrendeket a gyülekezetünkbe. Sok jel és csoda történt ezután az apostolok által, az Úr pedig növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával, a betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje el valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is hozták a betegeket, tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. Milyen érdekes, nem? Nagyon csodálatos történet, és működik. Mi volt itt a lényeg? Vajon Péter árnyéka gyógyított? Vajon Jézus ruhája gyógyított, amikor a vérfolyásos asszony megérintette őt? Ugyehogy nem. Hanem a lélek látta ezeknek az embereknek a hitét, hogy kapaszkodni akarnak. Menekülni akarnak. Meggyökerezett bennük az a reménység, hogy van valaki, aki segít. És úgy látjuk, hogy nem a Péterben való hit, hanem azt is láttuk, hogy az Úrban való hitről van szó. Hogy ezek az emberek nem hallgatták el, nem azt mondták, hogy itt van Péter, meg János, és telve vannak lélekkel, és tudnak gyógyítani, hanem hirdetik az élet minden beszédét, később ezt látjuk. Erre kaptak elhívást. Nem emberi missziók lettek létrehozva, szolgálatok, Nagykassa Dániel missziója, Péter apostol missziója, támogassátok Péter apostol misszióját, mert ahol elmegy, ott betegek gyógyulnak meg. Hát csodálatos dolog, nem egy ilyen misszióba befektetni. És ettől óvlak titeket, testvéreim, ne ezt lássátok, hogy Nagykassa Dániel támogatjátok, amikor beteszitek azt a pénzt abba a dobozba. Az Úr munkájáról van szó. És lehet, hogy én rosszul fogok gazdálkodni vele, rosszul sáfárkodok, ez az én felelősségem, el kell számoljak vele. De aki ad, az fontos, hogy ezt lássa. Nem emberi életekbe, hanem az Úrnak adom. Mert bízok abba, amit ő mond, magot ad a magvetőnek. Tőle kapom, hogy adhassak, elengedem, befektetem az ő országába, az nekem nem kiadás, hanem befektetés. Részvényeket veszek, átviszem örökkévaló dolgokba ezeket. Fontos, hogy ez legyen a szemünk előtt. És úgy látjuk, hogy ez a gyülekezet, amikor megteszi azt, amit az Isten elvár tőle, teret ad az Isten erejének, akkor Isten használja az apostolokat. Növekszik a gyülekezet, mert engedik, hogy rend legyen közöttük. Olyan imádók akarnak lenni, akik őszinték, akik bátrak, akik nem hátrálnak meg. Mi történik ennek a hatására, hogy Isten elkezd dolgozni egy gyülekezetben? Megjelent a főpap és egész kíséret, a szadducolások pártja, és féltékenységtől eltelve elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket. Kárpátalján is ezt látom. Annyira világosan látszik ez a dolog, amikor Isten elkezd embereket használni, mindig lesznek olyanok, akik féltékenyek. Miért pont téged? Valamit biztos hosszú csinálsz, nem? Pont téged. Alázattal beszélek erről, és nem az óemberem akar erről beszélni, nehogy valaki úgy gondolja, de vigyáznom is kell ezzel. Amióta ott vagyunk, több mint 30 bemerítés volt. Zápszonyba, Beregszázba, miért pont engem? Miért pont minket? Miközben mások is ugyanúgy gürcölnek, ugyanúgy megteszik azt, amit az Isten vár tőlük, és nincs növekedés. Mást evangéliumot hirdetnek? Persze ez a 30 nagyon kevés azokhoz képest, akiknek más lehetőségeik vannak. Csak hogy itt 6 gyülekezeti tagról indultunk. Olyanokról, akik megtették a magukét, imádkoztak, jó alapot vetettek. Onnan indult ez az egész dolog. És olyan szomorú, hogy ha nézem az Isten országából ezeket a dolgokat, ez a 30 ember nagyon kevés, nem? Miközben, ha figyeljük a nagy világmissziót, nem azt látjuk, hogy növekszik, hanem egyre kevesebb ember hallja az evangéliumot. Lehet, hogy ti mást hallotok, de a statisztika, meg a növekedés, meg a népesség növekedése sajnos az jár együtt, hogy egyre kevesebb emberhez ér el az evangélium. Csökken a létszám. De még ez a kevés is okot ad arra, hogy megjelenjenek emberek, akik keresik a hibát. Miért pont titeket használ az Isten? És ilyenkor az imádók elkezdenek gondolkozni, nem? Lehet, hogy igazuk van ezeknek? Hát ők az Isten szolgái, a főpap, az igazi vallásnak a képviselői, nem? Hát a zsidó vallás az igazi vallás. Olyan, mintha a római pápa megjelenne itt Szombathelyen, és mondaná azt, hogy mit csináltok ti itt? Az imádók sajnos olyan környezetben vannak, és meg kell állják a helyüket, ahol keresik bennük a hibát. Átráltatni akarják, botlasztani őket. féltékenyek rájuk. És hogyha figyeljük az egyház történelmet, akkor ezt láttuk, hogy annak ellenére, hogy baptista, anabaptista elődeink nagyon kevés vizet zavartak a többséghez képest. Mennyi gyűlölet, mennyi harag, mennyi elutasítás, mennyi üldöztetésben volt részük. Nem csak erről szól az ige, hanem arról, hogy amikor Isten imádókat keres, itt Szombathelyen talál-e olyanokat, akik nem ijednek meg a környezetüktől. Talál-e olyanokat, akik azt mondják, hogy én csinálom annak ellenére, hogy lehet a munkatársaimnak vagy az osztálytársaimnak ez nem fog tetszeni, vagy hibát akarnak benne találni. Figyeljétek csak meg, mit mond, hogy mikor elfogták az apostolokat, börtönbe vetették, az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezette őket, ezt mondta nekik, menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kíséret, összehívták a nagy tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék el őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönbe, ezért visszatérve jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, és azt kérdezték, miként történhetett ez. De valaki odament és jelentette nekik, íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettek, ott állnak a templomba és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Milyen világos volt ez az evangélium hirdetése az apostoloknak, nem? Hogy azt mondják ezek az emberek, hogy minket hibáztattuk azért, mert hogy azt, nem is mondják ki a nevét, annak az embernek a vérét, így beszélnek Jézusról. Vádolva érzik vajon? A környezetünk vádolva érzi magát azért, mert az Isten fiát megfeszítették. Ugye talán nem jó szó ez, hogy vádolva, de... De sajnos ez van, ez az igazság. Hogy akik nem békültek meg az Istennel, azok az Isten fiainak gyilkosai. És úgy kell majd odaálljanak az Isten ítélőszék előtt, hogy számot kell adjanak azért, hogy miért tették félre, miért feszítették meg, miért nem engedték, hogy beleavatkozzon Jézus az életükbe. Keresztre feszítették 2019-ben is. Ne avatkozz bele. Én jobban tudom. Majd én megoldom. Ez történik itt, Szombathelyen is. Emberek ezrei feszítik keresztre Krisztust. És itt van az Isten népe, aki ezt el kell mondja, hogy ezért számot kell adni. Mit fogsz mondani az Istennek, hogy az ő fia gyilkosa vagy? Mit fogsz mondani, hogy volt lehetőséged, hogy kibékülj az Istennel, de... Megfeszítetted. Elutasítottad. Annyira radikális és annyira egyszerű az evangélium hirdetésük. Ugye azt látjuk, hogy nyomot hagy még a főpapban is. Ezek a tanulatlan emberek ilyen egyszerű, de mégis hatásos prédikációkat tudtok elmondani. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Tehát, drága főpap, te egyszerű ember vagy. Te nem számítasz abban, hogy most mi mit csináljunk és mit ne csináljunk. Nem fogunk rád hallgatni, mert az Isten tisztelete számunkra többet ér, mint a te tiszteleted. Mi nem akarunk veled békességben lenni, és az Istennel meg haragban. Nem arra törekszünk, hogy a te kegyeidben járjunk, és közben meg elveszítjük az Istennel való békességünket. És észreveszed, hogy ez a játék, ez a harc ott van minden nap az életedben. Jakab beszél erről, hogy vagy barátja leszek a világnak és ellensége az Istennek, vagy az Istennek leszek a barátja, és akkor szembe kerülök a világgal. A keresztény ember nem tud úgy élni ebben a világban, hogy ne okozzon botrányt az ige hirdetésével, a bizonyságtételével, az életmódjával. Igen, az, hogy mi kimentünk Kárpátaljára, néhány embernek a csodálatát, más embernek a meglepődését. Hú, hát hogy gondoltátok ezt? Mi lesz a gyerekekkel? Hát mit tudom én, mi lesz velük? Azt mondja Isten igéje, az Úr ajándék a gyermek, nem? Az övé, tehát kaptuk, de hogy mi lesz vele, nem tudom megmondani. Mi lesz a nyugdíjunkkal? Nem tudom. Bolond vagyok, nem? Mert nem gondolok a jövőre. Lehet, hogy az vagyok. Igen, hogyha a világgal gondolkozok, és a világ észjárása szerint akarom az életemet alakítani, akkor azokat a lépéseket fogom megcsinálni, amit a világban látok, mintákat követek. Jó munkahely, vagy jó iskola, karrier, és akkor szépen haladok előre. Házat tudok majd építeni, lesz majd egy nyugodt életem, szép nyugdíjam, és egy kellemes környezet, a gyülekezet. Hogyha valamilyen lelki gondozásra van szükségem, akkor azt is megkapom. De figyeld meg, hogy mit látunk az igében. Hogy ezek az imádók, ezek nem hétvégi imádók, nem olyanok, akik külön választják a hétköznapokat a hétvégétől, és vasárnap hirdetjük az igét, ott vagyunk a templomba, hanem azt mondja itt, hogy kinyitja az angyal a börtönajtót, tessék bemenni a templomba. Nem mondták azt, hogy most nincs vasárnap, vagy nincs szombat. Ott a helyünk. Hát miért a templomba? Ugye akkor ott volt a lehetőség a találkozás az emberekkel, de éppen ahol te is megfordulsz. Vagy nem azért nyitotta ki Isten a te börtön ajtódat is, hogy odaállítson az emberek elé, és megszólalj. És mondd el azokat a dolgokat, amiket te is megtapasztaltál az Úr Jézussal kapcsolatban, az élet minden beszédeit. Én nem hiszem azt, hogy vannak bizonyos emberek, akik arra lettek elhívva, hogy prédikáljanak, aztán leüljenek, és akkor egy hét múlva megint prédikálnak, mert ez a lelki ajándékuk. Az az elhívásunk, hogy ott legyünk az emberek között, és ott beszéljük az élet minden dolgait. Az iskolában, a munkahelyünkön, a családban, a hitetlen környezetünkben, éppen ahol Isten oda tett bennünket, elmondani, hogy Jézus milyen változást hoz, vagy hozhat abban a helyzetben. És így fogja átjárni a társadalmat is, rajtunk keresztül az Isten igéje, az örök élet beszéde. Ne választ külön ezt a dolgot. Lehet, hogy őrültség. Lehet, hogy nem egyezik a világ értékrendjével. De nem kell neked felvenned azt a ruhát. Oda szabnod magad a világhoz. Legyél te hétfőn is, kedden is tovább olyan lelki ember, mint aki vasárnap vagy. Imádó, aki őszinte, aki belátja a hibáit, aki segítségül hívja az Urat, aki dicsőíti, hálát ad. Sajnos azt látom a saját életemből is, hogy vasárnap olyan könnyű, vagy hát úgy rendszerezzük a dolgokat, hogy amikor jövünk a dicsőítésbe, akkor letegyünk terheket, megvalljunk bűnöket, engedjük azt, hogy Isten felszabadítson bennünket, úgy menjünk tovább, mint akik átéltek egyfajta változást, de hogy erre meg vagyunk hívva minden nap, a hét minden napján. És azt látod a zsoltárokból is, hogy nem kell csak vendégek legyünk az Isten sátorában, hanem lakhatunk ott az Istennél. Lakhatunk az ő házában életünk idején. Hétköznapokban is. Jó azt tudni, hogy Isten ma is keres imádókat. Őszinte imádókat, engedelmes imádókat, bátor imádókat, akiknek nem akadály, hogy a környezetüknek milyen véleménye van róla. Akiket nem akadályoz a börtön, hanem élnek a lehetőséggel. És mennek oda, ahol Isten akarja látni őket. Testvéreim, nektek is van elhívásotok, személyes elhívásotok Istentől. Nem csak Pétertől kérdezte ezt, hogy szeretsz-e engem. Megkérdezte tőled is, tőlem is. És hogyha benne vagyok egy szolgálatban, az azért van, mert szeretem Jézust. Ó, lehetne azt mondani, hogy szeretem az egyházat, szeretem az Isten népét. Tehát nem így van, sajnos. Az elsődleges dolog azt kell legyen, hogy szeretem Jézust. Azért vagyok itt. Azért teszem azt, amit teszek, mert Jézust szeretem. Azért szólalok meg, és beszélek az élet minden igéről és dolgáról, mert szeretem Jézust. És hogy milyen következménye lesz annak, az nem érdekel, de szeretem Jézust. Azért adok, azért engedek el, azért fektetek be, azért teszem ezt. Kérlek, hogy most, amikor imádkozni fogunk kettes-hármas csoportokban, ezt nézzük meg a mi életünkben, amikor Isten lelke átvilágít, megvizsgál bennünket, tudunk-e őszinték lenni, vagy megjátsszuk magunkat. Vannak olyan dolgok az életünkben, amit le kellene rombolni Isten lelkének, amitől meg kellene szabadítania. Nem kell tovább menjünk, együtt élnünk ilyen dolgokkal, aminek nincs helye, amik nem visznek előre, nincs jövője. Ezeket meg lehet vallani, és kérheted, hogy melletted ülő imádkozzon ezekért a dolgokért, hogyha akarod, rábízhatod ezt a terhet. De kérjünk arra is vezetést, hogy a környezetünkben, amiben éppen vagyunk, hogy tudnánk olyan imádói lenni az Istennek, hogy hatással legyen a környezetünkre, változást hozzon a társadalomba. Mindegy, hogy milyen ára van, nem az a lényeg, hanem hogy őszinte imádói legyünk, lélekben és igazságban. Hajtsuk meg a fejünket, kettes-hármas csoportokba imádkozzunk. Úr Jézus, azon ámulunk, hogy milyen nagy a te kegyelmed, hogy megszólítottál bennünket is, hogy nekünk is van helyünk az Isten családjában. Köszönjük azt, hogy láthatjuk a saját életünkben, hogy nem akkor jött ez a megszólítás, amikor erősek voltunk. Nem azt vártad, hogy bizonyítsunk. Nem voltál kíváncsi arra, hogy milyen teljesítményünk van, vagy képességeink. Nem kellett lenyűgöznünk téged, hogy elfogadj. Uram, itt vagyunk előtted, és megsebzett lélekkel segítségért kiáltunk, légy irgalmas hozzánk. Most, hogy bevontál minket a te országod építésébe, engedni akarjuk, hogy fel is készíts bennünket, és használj minket. Szeretnénk bocsánatot kérni, amikor gyáván visszahúzódtunk, magunkra néztünk. Azt néztük, hogy mire nem vagyunk képesek, nincs bölcsességünk, nincs erőnk, vagy képzettségünk, és nem azt néztük, hogy te ki vagy. Nem az elhívó Istenre, nem a hatalmas Istenre, akinek minden lehetséges. Rád akarjuk bízni ezért magunkat úgy, ahogy vagyunk, és kérünk, hogy használj minket. És nem akarunk többé arra nézni, hogy mi mit tudunk tenni érted, hanem a te képességeit akarjuk látni. Benned akarunk gyönyörködni. Azt kérjük, hogy te építsd fel az egyházat. Te építs fel bennünket is. Te erősíts meg egy-egy szolgálatba bennünket, és engedni akarjuk, hogy a te mennyei erőd dolgozzon bennünk és rajtunk keresztül. Látni akarjuk, ahogy emberi életeket szabadítasz meg, gyógyítasz meg, újjászülsz. Eszközei akarunk lenni a te kegyelmednek. Kérjük, hogy te avatkozz bele a hétköznapi életünkben is, és te állíts helyre értékrendeket, időbeosztást, a pénzünknek a befektetését, mindent, Uram, rád bízunk, a jövőnket, a családunkat, a gyermekeinket. Ezekben is mutasd meg a te jó tervedet, kérünk. Tudjuk, hogy erre hívtál bennünket, hogy kövessünk téged, és nem nekünk kell felépítenünk valamit, hanem te vagy az, aki felépítesz minket. Áld meg kérlek ezt a gyülekezetet is, hogy lássa te szabadításodat újra és gyönyörködjön a kezéd munkájában. Amen.